Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük néked a mai vasárnapot, köszönjük néked, hogy eljöhettünk ide a templomba, eljöhetett ide két család, hogy megkereszteljék kisgyermekeiket, és köszönjük néked, hogy itt lehetünk mi is a gyülekezet közössége, köszönjük néked, hogy téged dicsérhetünk, aki teremtettél mindeneket, bennünket is, köszönjük, hogy téged dicsérhetünk, aki Jézus Krisztus által megváltónk lettél, és aki üdvözítesz bennünket. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki megszentelsz minket földi életünk során, és végül dicsőségedbe fogadsz. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk téged, örökkévaló Istenünk. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg együttlétünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, illetve a két családot kérem, hogy a gyermekekkel jöjjenek ide az úrasztal elé, a keresztszülőkkel együtt. Kicsit jöjjetek közelebb. És hallgassátok meg, hogy hogyan parancsolta az Úr Jézus Krisztus a keresztség kiszolgáltatásának a sákramentumát. Máté evangéliumában olvassuk a 28. részben. Jézus hozzájuk lépett és így szólt, nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztszülők, itt álltok az Úr színe előtt, az úrasztala mellett, a gyülekezet közösségében kis családtagotokkal. Ünnepélyes pillanatok ezek a családok életében, bár nehéz pillanatok is. Isten dicsőítésének a pillanatai mégis. Először is azért, mert az élő Isten alkotott egy újabb kisgyermeket, egy újabb csodát, s rátok bízta, kezetekre bízta. Adjatok hát hálát imádságban érte az Úrnak, akit eddig is hordozott általatok, a ti kezetek által is. Aztán dicsérjétek az Urat azért, mert megkereszteljük ezeket a kicsiket. És a keresztelés jelképezi a bűnös emberi lelket megtisztító isteni kegyelmet. Jelképezi azt az isteni irgalmat, amit az Úr Jézus Krisztus szerzett meg drága áldozatával a keresztfán. És amit a bibliai örömhírben, az evangéliumban kínál fel mindenkinek, és amit abban híve elfogadhat egy ember, és részesülhet abban. Dicsőítsétek Istent, drága kegyelemért, ami nélkül örökre elvesznénk, de ami által örökre üdvözülhetünk. Dicsérjétek Istent, nem csak azért, mert teremtette és rátok bízta ezeket a gyermekeket, hanem azért a kegyelemért is, amit a keresztvíz jelképez. És végül azért dicsőítsétek Istent ezen az ünnepélyes napon, mert a megkeresztelkedéskor a gyermeketeket befogadja Isten az ő szövetséges népének a tagjai körébe, hogy azután részesítse a szövetségeseinek szánt ajándékokban. Nagy dolog, hogy a keresztény anyaszentegyház tagja lesz az, akit megkeresztelünk. Még nem is hisz Istenben, mert még kicsi. De már részesülhet jóságában és sokféle ajándékában. És a legnagyobb ajándéka mindközt, hogy a nép körében szülei és mások által is megismerheti azt, aki teremtette őt. És aki megváltotta őt. Megismerheti Jézus tetteit, Jézus szavait, az ő kegyelmét, és bizalom ébredhet majd a szívében Jézus Krisztus és az élő Isten iránt. Hívővé lehet, aki a maga részéről tudatosan is majd igen mond Isten kegyelmére, és tudatosan akar Jézus Krisztus követésében élni. Dicsérjétek Istent, hogy szövetséges népe körébe fogadja a kisgyermeket, és eddig is megáldotta javaival, és hiszük, hogy ezután is meg fogja áldani. És előbb-utóbb Istenfélő, hívő emberré lesznek, és hitvalló módon megvallhatják ezt. Mi a magunk részéről most veletek együtt vagyunk, és veletek együtt örömmel dicsérjük Istent a gyülekezetben, hálát adunk a kicsikért, és imádkozunk azért, hogy a drága kegyelmet hittel elfogadhassák, és Isten szövetséges népének öntudatos, odaszánt tagjai lehessenek mielőbb. És imádkozunk azért, hogy nagy és nemes feladatotoknak örömmel tegyetek eleget, és továbbra is mellettetek állunk, És a magunk részéről is mindent elkövetünk, hogy a kicsik Jézus Krisztus evangéliumát, és abból Jézust magát megismerhessék, hihessék a Krisztust, megváltójuknak és uruknak, és Isten népének, szövetséges népének, öntudatos hívőtagjai legyenek. Nos, miután azzal a szándékkal hoztátok most ide őket, hogy megkereszteljük e kicsiket, kérdezlek benneteket először is, és válaszoljatok hangos szóval erre a kérdésre. Akarjátok-e, hogy kisgyermekeitek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztény Anyaszent Egyházba a keresztség által befogadtassanak? Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, kérdezem másodszor, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek gyermekeiteket, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istent megismerhessék, az ő belévetett hitre eljuthassanak, és erről a hitről majd önként tegyenek vallást a konfirmációkor, a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek ezt, mondjátok hangos szóval, ígérjük.
Ígérjük.
Isten adjon nektek előtt fogadalmatok, ígéretetek betartásához. Most kérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl, és tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az egyetemes keresztény Anyaszent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Istenünk, hogy téged dicsérhetünk itt, ebben az ünnepélyes órában. Köszönjük néked, hogy megteremtetted ezeket a kisgyermekeket, és a szüleikre bíztad őket. Köszönjük te néked, hogy most elhozhatták ide, hogy téged dicsérjenek. Köszönjük néked, ha keresztvizet, ami jelképezi azt a bűnbocsátó kegyelmet, ami megment minket a kárhozattól, és üdvösséget ad. És köszönjük néked, hogy most a keresztség által szövetséges néped közé fogadod őket nyilvánosan is. Kérünk, add meg, hogy ne csak így tartozzanak hozzá, ehhez a néphez, hanem majd öntudatos hitre juthassanak, és Jézus Krisztus hű tanítványai és hű követői lehessenek, ha eljön az ideje. Kérünk, áld meg a szülőket, erősítsd meg őket a nevelésben, adj nekik bölcsességet, türelmet, szeretetet gyermekeikhez. Kérünk, hogy hordozzad ezeket a családokat, hogy a te dicsőségedre tudjanak élni. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, hálaadásunkat és dicséretünket. Kérünk, tekints ezekre a gyermekekre most kegyelmesen, és fogadd őket magadhoz. Amen. Balázs, ugye? Balázs, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Ő neve pedig Johanna, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyetek áldottak, hogy áldássá is lehessetek. Amen. Folytatva Isten tiszteletünket, helyünket is foglaljuk el, és a 488. énekünket lapozzuk fel. 488. És énekeljük el mind a négy versével. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, minden.
hallgassuk meg Isten igéjét Péter apostol első leveléből, az első részből, onnan is a 14., 15., 16. versekből. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, melyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő, a Szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Kedves testvéreim, legutóbbi Isten tiszteleteinken az Isten szent lényéről beszéltünk, és ma néhány alapvető bibliai reformátori gondolatot szeretnék a Szent Istennel való életről, ezt keresztény életnek is nevezzük, elmondani, és közelebbről rávilágítani arra, amire Péter apostol nyomatékosan felhívja a Szent Istenben hívő embereknek a figyelmét, a felolvasott ige versekben, tudnilik, hogy éljenek szent életet. Először a megszentelődésnek a bibliai felfogásáról szeretnék egy pár gondolatot továbbadni, majd azután a második pontban néhány helytelen elgondolásra szeretném felhívni a figyelmeteket, amit jó lenne elkerülni. Tehát először is a megszentelődésről mit tanít nekünk a Biblia? Először is a megigazulás és a megszentelődés fogalmait szeretném nektek egy kicsit megmagyarázni, mert ez két olyan fogalom, ami nagyon fontos a Bibliában, de elég sok félreértés uralkodik ezekkel kapcsolatban. A megigazulás. A megigazulás, ez azt jelenti, hogy amikor hallgatjuk az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, hallgatjuk azt, hogy Isten fia eljött erre a földre, és magára vállalta a bűneinket, és azok igazságos isteni büntetését a Golgota keresztjén, és elszenvedte azt a büntetést, és ezzel a szenvedésével és halálával nekünk bűnbocsánatot szerzett, és kegyelmet, így is mondhatjuk, Isten részéről, és elérte azt, hogy Isten így visszafogadjon minket magához, nem mint ellenségeivel elbánjon, hanem valóban a magával való szeretett közösségbe visszafogadjon. Nos, amikor halljuk ezt a jó hírt, akkor ezt előszörre lehet, hogy furcsáljuk, aztán lehet, hogy elutasítjuk, de ha elhisszük Istennek ezt az üzenetét, akkor Isten erre tekintettel bennünket igazzá nyilvánít. Az ő szemeiben már nem bűnösök vagyunk, hanem igazak vagyunk. Teljesen igazak, így vele élhetünk, sőt nem csak a földi életünkben élhetünk együtt vele, hanem az örökké valóságot is vele együtt tölthetjük. Tehát ez az igazzá nyilvánítás, ahogy a római levélben ezt Pál apostol úgy elénk festi, egy olyan aktus, egy olyan bírói ténykedés, amikor Isten az evangéliumban hívő embert, hogy így mondjam, már nem bűnösnek ítéli, hanem igaznak ítéli. Olyan, mintha elmennénk egy bíróságra, ahol vádolnak minket, és aztán a bíró nem azt mondja ki, hogy bűnösök vagyunk, hanem azt mondja ki, hogy vétlenek vagyunk, igazak vagyunk, mehetünk a dolgunkra. Tehát a megigazulás úgy van a mi esetünkben is, mint ahogy Ábrahám esetében volt, ahogy Pál apostol kifejti ezt a római levélbe, hogy Ábrahámnak mondott Isten valamit, és Ábrahám azt elhitte, és tulajdonítaték néki igazságul. Ez így működik, hogy hiszünk Isten szavának mi is, hiszünk az evangéliumnak, az Jézusról szóló örömének, és Isten igazzá nyilvánít bennünket. Onnantól kezdve mi az övé vagyunk. Hozzátartozunk. Nincs ellenünk semmi vádja, nincs ellenünk semmi kifogása, hogy így mondjam, hanem egyszerűen azért, mert hittünk az evangéliumban, és igazat adtunk neki, ezért igazzá nyilvánít minket. Ez a megigazulás, tehát egy ilyen punktuális, pontszerű esemény, ez egy aktus, egy bírói ténykedés. De amikor mi hiszünk az evangéliumnak, nem csak ennyi történik, hanem Isten összekapcsol minket az Úr Jézussal. És az ember így kapcsolatba kerül az ő megváltójával, aki nem csak meghalt érte, hanem aki feltámadt, és így valóságos közösség alakul ki az Úr Jézus Krisztus és a hívő ember között. Jézus Krisztus pedig elkezd a hívő emberben dolgozni, és azt munkálja benne, hogy többé ne énközpontúan éljen és cselekedje, hanem őre áll figyeljen, az ő gondolatait, az ő akaratát, az ő terveit, céljait, szándékait kutassa, és azokhoz alkalmazkodjon, azokhoz idomuljon. Azt munkálja Jézus a benne hívő embernek a szívében, életében, hogy ellene forduljon minden gonosz, bűnös indulatának, vágyának, gondolatának, és igyekezzen neki a Bibliában kijelentett akaratának engedelmeskedni. Ez egy olyan folyamat, ami elkezdődik akkor, amikor hiszünk az evangéliumban, és tart az életünk végéig, sőt, a végpontja majd a feltámadás lesz. Tehát itt van ez a két fogalom, amit pontosan kell értenünk, hogyha valamit tudni akarunk a keresztény életről. Az egyik tehát, hogy Isten megigazítja, igazzá nyilvánítja, mint egy bíró a vádlottat. Igazzá nyilvánítja az embert a maga színe előtt, mert hitt Krisztus evangéliumában. Ez egy punktuális esemény. De az ilyen ember összekapcsolódik Jézus Krisztussal, mint az ő feltámadott megváltójával, és Jézus elkezd benne munkálkodni, hogy úgy mondja a Pál apostol, hogy kiábrázolja az életében saját magát, hogy valahogy manifesztálódjon a benne hívő ember életében ő maga. Ez a folyamat tart, ismétlem, a hitre jutástól a halálig, sőt azon túl is a megdicsőülésig. Az egyik egy punktuális esemény, ez a megigazulás, a másik egy folyamat, ami akkor veszi kezdetét, amikor Isten megigazít egy embert. Tehát egy pontszerű esemény és egy folyamat, a megszentelődés. Na most a lényeg, testvérek, az, hogyha ti el tudjátok mondani, és én el tudom mondani, hogy hiszek az Úr Jézusban, mint megváltó Uramban, akkor Isten engem megtisztít a bűneimtől is megigazít, de ezzel nem ér véget a munkája bennem, hanem éppen, hogy elkezdődik, hiszen elkezdődik az, hogy elkezdi Isten kiformálni bennünk az ő fiának az indulatát, a szívünkben munkálkodik, hogy olyan gondolataink legyenek, amilyenek Krisztusnak voltak, munkálkodik, hogy olyan tetteink legyenek, amik Krisztusnak voltak, munkálkodik, hogy olyan szavaink legyenek, amik Krisztusnak voltak, hogy krisztusivá váljon, más szóval keresztjénné váljon az életünk. Ez egy folyamatos munkatestvérek, amit tart a hitre jutásunktól kezdve a halálunkig. Na most, így már értitek nem csak a két fogalmat, remélem, hogy értitek nem csak a két fogalmat, megigazulás és megszentelődés, egyik pont, a másik egy folyamat, hanem azt is kell érteni, hogy ez a kettő összetartozik. Nem csak az fontos, hogy mit jelent az egyik, és mi a másik, hanem hogy a kettő nem csak elméletileg tartozik össze, hanem gyakorlatilag is összetartozik. Aki hisz az evangéliumban, ez nem csak megigazult, hanem az hozzáfog egy szent életvitelhez, vagy egy megszentelődő életvitelhez. A kettő megkülönböztethető egymástól, de elválaszthatatlan a kettő egymástól. Na már most a megszentelődéssel kapcsolatban még szeretném fölhívni egy megkülönböztetésre a figyelmeteket, amit manapság alig-alig említenek, pedig nagy fontosságú, és segít bizonyos igehelyeknek is a megértésében, de még inkább segít minket a hívő életvitelben, keresztény életvitelben. Ez a megkülönböztetés így hangzik, hogy a megszentelődésnek van egy pozícionális és van egy kondicionális formája. Mindjárt megmagyarázom. A pozícionális megszentelődés, kifejezés arra utal, hogy aki Jézus evangéliumában hisz, azt Isten nem csak hogy megigazítja, hanem ezzel együtt, mint egy szentté nyilvánítja. Na most a szent szó az nem azt jelenti, hogy abszolút bűntelen, hanem azt jelenti, hogy Isten tulajdona. Amit Isten a Bibliában megszentel, az azt jelenti, hogy ez az enyém. Isten kijelenti valamiről, hogy ez az enyém. Ehhez másnak nincs semmi joga. Megszentelni azt jelenti, elkülönít más dolgoktól a maga számára. Mi, amikor itt a keresztvizet használjuk, mint sákramentumot, ez közönséges víz, de amikor használjuk, akkor szent vízé válik, mert Isten szövetségének a jelképévé válik, vagy a kegyelmének a jelképévé válik. Arra az időre, amíg itt tart ez a szertartás, vagy tart az Isten tisztelet. Lényeg, hogy Isten megszenteli a hívőt, és ez azt jelenti az evangéliumban a hívőt, hogy befogadja Isten a maga családjába, így is kifejezzük ezt, hogy befogadja Isten a családjába. Onnantól kezdve az oda tartozik, mint hogy Csabiéknak megszületett a kisleányuk, és az oda tartozik abba a családba. Ez az ő alapvető pozíciója. Ő Kálmán Johanna. Ugye? Másik családot is mondhattam volna. Blumenstein Balázs. Ő ennek a családnak a tagja most már. Mindegy, hogy milyen gyerek lesz, vagy éppen hogy viselkedik, ő oda tartozik. Ugyanígy van, hogy én hiszek Isten evangéliumában, akkor Isten családjának a tagjává fogadott, befogadott engem, én oda tartozom, hogyha a fene fenét eszik, ha kis cigánygyerekek hullanak az égből, akkor is oda tartozom. Ez a pozicionális megszentelődés, és ez magyarázza azokat az igehelyeket, amikben arról olvasunk, hogy például az apostol a korintusi gyülekezet tagjait így nevezi, hogy szentek vagytok. Na hát, ha nem tudjuk, hogy mi ez a pozicionális megszentelődés, akkor azt hiszük, hogy a korintusi gyülekezet hívő tagjai azok ilyen bűntelen, tökéletes emberek voltak. De hogy olvassuk ezt a levelet, éppen hogy az derül ki, hogy egyáltalán nem voltak azok. Akkor hogy lehet, hogy mégis szentnek nyilvánítja őket az apostol? Úgy, hogy nem voltak gyakorlatilag szentek, a hétköznapi élet tekintetében sok hibájuk, vétkük, nyomorúságuk volt, de mindnyájan Isten evangéliumában hittek, és így Isten családjába tartoztak. Ők már istenéi voltak. Nem tartoztak tovább a pogány világhoz, hanem hívő emberek voltak. Summa summarum, hogy ez a pozicionális megszentelődés, vagy helyzeti megszentelődés. És mi a másik fogalom, mit akar? A megkülönböztetés másik fogalma az a kondicionális megszentelődés. A kondicionális megszentelődés arra utal, hogy egy hívő ember konkrétan, gyakorlatilag egy életének egy adott pillanatában hol tart a megtisztulásnak, hogy így mondjam, a megszentelődésnek az útján. Nyilvánvaló, hogy amikor valaki hitre jut, akkor, ahogy mondtam, Jézus elkezd benne dolgozni, hogy kiábrázolja benne magát. De ez olyan, mint egy szobrásznak a munkája, hogy hozzáfog valamihez, ki mondjuk meg akarja csinálni a piétát, és akkor hozzáfog, ott van egy nagy nyers kőtömb, és hozzáfog vésővel, itt-ott ugye lefaragja a szoborról a felesleget, ahogy valaki mondta. Ugye? Tehát, és akkor ott marad végül a kőből a gyönyörű szobor. A lényeg, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő lelke által úgy dolgozik bennünk az igének a vésőjével, ha már a képnél hadd maradjak, hogy szépen elkezdi magát kiábrázolni rajtunk, de ez hát van, amikor még az elején nagyon nem látszik Jézusból semmi. De aztán megy előre az idő, telik múlik az életünk, és ha minden jól megy, akkor egyre jobban kitűnik valami belőlünk a Krisztusból. A szavaiból, a tetteiből, az indulatából kiábrázolódik bennünk a Krisztus egyre jobban. Ez a kondicionális megszentelődés, tehát maga az a konkrét állapot, vagy arra utal ez a fogalom, ahol éppen tartunk a megtisztulásnak, vagy a Krisztusivá válásnak az útján. Na most, testvéreim, ugye ha visszatérek még a korintusiakhoz, hát ők pozicionálisan szentek voltak, befejezették, ők Isten gyermekei voltak, Isten magáinak vallotta őket. De kondicionális szempontból még sok formálni való volt rajtuk. Az állapotukon még volt mit alakítani, mert sokféle bűnt követtek el az életükbe, és volt azon mit alakítani az életükön. Ebben az utóbbiban, testvérek, ebben a kondicionális megszentelődésben, tehát az állapotunkra vonatkozó megszentelődésben egy kétirányú mozgást lehet megfigyelni a hívő életben, így látjuk az ígéből is, de a gyakorlat is ezt igazolja. Tudnélik, az ember egyfelől eltávolodik attól, amit Isten gyűlöl, a bűntől, másfelől közeledik ahhoz, amit Isten szeret. Ez egyfelől megtagadja és elfordul attól, ami bűn, másfelől egyre inkább megvalósítja azt, ami Krisztus szerint való, ige szerint való az életben. Tehát van egy ilyen kétirányú mozgás, és az állapotunk így jó esetben, ha nem is ilyen lineálisan, de hullámzóan változik, és egyre inkább Krisztussivá válhat az életünk. Na most, hogy megy végbe, testvérek, erről nagyon sokat lehet beszélni, most a gyülekezeti héten erről fogunk majd egy kicsit beszélni. Itt csak címszavakba tudok utalni arra, hogy nem egy olyan egyszerű folyamat ez. Mert amikor valaki Jézus Krisztusban hisz és Isten igazzá nyilvánítja, sőt megszentel, és mint egy a maga családjába, iktatja, befogadja, akkor elkezdődik ez a folyamat, de hogy ő dolgozik, hogy Krisztusivá váljon az ember, de az emberrel vele van még a bűnös természete. Úgy nevezi a Biblia ezt a bűnös természetet, hogy test. De itt most ne a testet egy kicsit tágabb értelembe kell fölfognunk, nem csak mint fizikai test. És egyszerűen úgy van, testvérek, hogy a hívő ember egy ilyen kettősséget tapasztal magában, hogy egyfelől tudom, hogy mit akar tőlem az Úr, másfelől van bennem valami a természetemben, ami pont az ellenkezőjét akar. És elkezdődik egy ilyen tusakodás, hogy akkor most mi legyen. Most azt vigyem véghez egy konkrét élethelyzetben, amit az Úr akar tőlem, vagy azt, amit a szívem diktálna. És egy ilyen belső, de ha azt viszem véghez, akkor nem igazat mondok, hanem hazudok. És tapasztalja a hívő keresztény ember ezt a kettőséget, ezt a harcot, és itt nagyon-nagyon fontos dolog, hogy elhiggye az ember azt egyfelől, hogy ő szabad arra, hogy nemet mondjon a test a bűn gondolataira és érzéseire és indításaira. Szabad. Krisztusban szabad vagyok. És szabad vagyok arra, hogy azt tegyem, amit Jézus akar tőlem. Szabad vagyok. Szabad vagyok nem hazudni, hanem igazat mondani. Szabad vagyok Jézus Krisztus által nem inni, hanem józan lenni. Szabad vagyok Krisztus által nem haragot ápolni, hanem megbocsátani. Szabad vagyok bocsánatot kérni, a gőgömről lemondva és azt megtagadva, megalázva magamat. Szabad vagyok Krisztusban helyesen cselekedni, Isten szerint való módon cselekedni, de ezt el kell hinnem, hogy szabad vagyok. Ezt mondja az íge, hogy szabadok vagyunk, de el kell hinnem, hogy szabad vagyok. Különben egy ilyen félelmetes erőfeszítésbe fog az ember, hogy igyekszik megcsinálni azt, amit Isten akar, de ha hit nélkül próbálkozik vele, nem fog menni. Nem fog menni egyáltalán. És nem halad előre a megszentelődés ösvényén az ember. Hinnünk kell. Másfelől, testvérek, még egy dolgot megjegyzek itt ezzel kapcsolatban, tudnélik, hogy a Szentléleknek van itt óriási szerepe. Nem véletlen, hogy a régiek úgy mondták, hogy Isten elsősorban a teremtő, Jézus a megváltós, a Szentlélek a megszentelő Isten. A Szentlélek dolgozik a hívő emberben, hogy újra meg újra Krisztushoz menjen, Krisztusban elnyert szabadságát megragadja, Krisztusba kapaszkodjon, és vele győzedelmeskedhessen a saját maga gonosz indulatai, vágyai, érzései, gondolatai fölött. És tegye azt, ami jó, ami az Úr szerint való. És egyre inkább kiábrázolódjon benne a Krisztus. A Szentléleknek ez egy hatalmas munkája a hívő ember lelkébe, testvérek. És nélküle nem jutnánk semmire. De az biztos, hogy nem hagyatkozhatunk rá teljes egészében a Szentléleknek erre a munkájára sem. Nem mondhatjuk azt, hogy hát itt vagyok, én Jézusba hiszek, hát tudom, hogy vannak bennem ilyen rossz hajlamok, meg rossz berögzött ilyen szokások, meg indulatok, aztán hát ezeket nem kéne, meg azt is tudom, hogy mit kéne ezek helyett tulajdonképpen véghez vinnem a házasságomba, vagy a munkahelyem, mert tudom én, csak hát nem teszek semmit. Majd a Szentlélek elvégzi bennem, hogy a jót tegyem, és a rosszat meg megtagadjam. Majd a Szentlélek visz előre engem úgy a kondicionális megszentelődés ösvényén, és egyre inkább kifaragja belőlem a Krisztus képét. És én passzív vagyok. Na ezt a Biblia nem, azt mondja, hogy így nem lehet. Tehát a hívő embernek azt mondja Péter apostol ebben a most felolvasott ige szakaszban is, hogy mivel ti tudjátok, hogy Isten gyermekei vagytok, most már vegyétek komolyan az Isten parancsát, aki arra szólít fel benneteket, hogy teljes erőbevetéssel igyekezzetek szent életet, tiszta életet, az ő akarata szerint való életet élni. Ő már mindent megtett ezért, és a Szentlélek által dolgozik ezen, de ti is dobjátok be magatokat, és feszítsétek meg az erőtöket, és a bűnt kerüljétek, s az erényt, a jót, azt kövessétek. Hogy mondja, Filippi levélben van ez a klasszikus és sokszor félreértett ige szakasz, hogy az ember törekedjen a szent életre, most parafrázeálva mondom, mert Isten az, aki munkálja benne a szent életet. És itt a kétszer használja Pál ugyanazt a szót a görög szövegben, a munkának a szavát, a munkálásnak a szavát, ami a görög nyelvben egy olyan munkát jelent, amit erővel kell véghez vinni. Tehát minden munkát ezzel jelöltek a görögök, amiben valami erőfeszítést kellett tenni. Tehát mondjuk egy földműves azért, hogy gyümölcsöt teremjen a földje, kell melózzon, dolgozzon, mint a festő kell, hogy megfogja az ecsetet, bemártsa, és dolgozzon azzal a képpel. Energiát kell beletennie. Egy orvosnak energiát kell beletenni a betegbe, hogy meggyógyítsa, és így tovább. Isten ilyen hatalmas erővel munkálkodik azon, hogy a hívő ember szent legyen, az ő szent lelke által, de a hívőnek is ugyanezzel a teljes erőbevetéssel kell dolgozni azon, hogy tiszta életet éljen, Krisztusi életet éljen. És így a Szentléleknek a munkájához egy aktív emberi részt kell, hogy így mondjam, hozzáadnia. Na már most csodálatos dolog az, testvéreim, azért mégiscsak csodálatos, hogy ebben a kondicionális megszentelődésben, tehát ebben a folyamatban, ha nem is egy ilyen egyenes vonalú nagy fejlődés van, ahogy mondtam, ilyen hullámszerű, mégis haladunk előre ezen az úton. Még ha nem is érjük el a földi életben a tökéletességet, mert ilyen nem lehetséges egyszerűen. Nem is áltat ezzel a Biblia, hogy itt a földön bármikor egy hívő ember tökéletes, szent életet fog élni. Ilyen nincs, testvérek. Ha azt mondják valakiről, hogy az nem igaz. Ilyen nincs. Nincs abszolút szent. Egy valaki volt abszolút szent egész földi életében, Jézus, de más nem. De mégis haladunk-e felé az állapot felé? Mert Isten lelke dolgozik rajta. És mi is dolgozunk rajta. Haladunk. Haladunk a végcél felé. Majd még a halálnak is szerepe lesz abba, hogy ezt elérjük. Meg a feltámadásnak is szerepe lesz, az Úrnak nagy szerepe lesz abban, hogy elérjük a tökéletességet, ez nem itt lesz a földi életben. Itt ebben a harcban kristályosodik ki a hívő élet, ebben a belső tusakodásban kristályosodik ki a hívő élet, testvérek. Azt viszont el kell messzire kerülnünk annak még a gondolatát is, vagy az érzését is, hogy ha valamit jól teszünk, akkor az egy érdem az Isten előtt, amiért Isten minket igaznak tekint. Nem. Amit mi nagy nehezen sikerül helyesen cselekednünk, mondjuk sikerül egyszer bocsánatot kérnünk őszintén, vagy megbocsátanunk a másik, ez nem érdem, amiért Isten kegyelmesen tekint reánk, hanem ez egy ajándék, amiért hálát adunk. Örülünk neki, és hálát adunk neki, hogy meg tudtuk tenni. De nem kovácsolunk belőle rögtön Isten előtti érdemet. Na most... Talán sikerült valamennyire fölvázolni itt a megszentelődéssel kapcsolatban néhány alapvető bibliai tanítást. Tudnélik, hogy megigazulás után következik a megszentelődés, ez egy pontszerű esemény, ez pedig egy folyamat, amit ez indít el, amit egy startlövés, ami elindít egy folyamatot. Megigazulás, megszentelődés. Megszentelődésnek van egy pozicionális része, tehát az azt jelenti, hogy Isten bennünket a családjába fogad, és onnantól kezdve, hogy mi hiszünk Jézusban, Isten a maga számára elkülönítve kezel minket. Mi örökre az övé vagyunk. Bármi történik. És van a kondicionális megszentelődés, ami azt jelenti, hogy Isten az ő lelke által, vagy Krisztus az ő lelke által dolgozik bennünk, hogy egyre inkább olyanok legyünk, mint ő. És kiábrázolódjon bennünk valami. Szent lelkével dolgozik, az ige vésőjével, de nekünk is teljes erőből rajta kell lenni, hogy ez a munka előre haladjon az életünkben. És akkor most térek át a második pontra, hogy van néhány néhány rossz elképzelés, a téves elgondolás ezzel a megszentelődéssel kapcsolatban, és kettőt szeretnék csak röviden elétek hozni, mert a pozitív tanítás fontosabb, mint a negatív, de ezek is fontosak. Az egyik alapvető hiba a megigazulás és megszentelődés szeparáció, szétválasztása. Szétválasztása. Ez vallói szerint, testvérek, ha valakinek hirdetik az evangéliumot, és hisz, abban akkor Isten igazán nyilvánítja. De ez, mondják, nem jelenti azt, hogy a megszentelődés útjára lépett az illető. Megigazította Isten, de ez nem jelenti azt, hogy onnantól kezdve ő szent életet kell, hogy éljen. Vagyis az így gondolkodók oda jutnak el, testvérek, hogy ők azt vallják magukról, hogy ők hisznek Jézusban, mint megváltó úrukban, de az életükben semmi nem látszik ebből. Na ez a legrosszabb dolog, ami csak létezhet. Hogy én itt állnék előttetek, és mondanám, én Jézus Krisztusban hívő ember vagyok, az ő szolgája vagyok, és aztán lemegyek innen, és kimegyek, és hazudok mindenkinek, és paráználkodok, és házasságot török, és káromkodok, és szétverem a családomat, de közben mondom, hogy én mekkora nagy hívő ember vagyok, én Jézus követője vagyok. Hát dehogy. Hát ilyen nincs. Hát ezt a felállást nem ismeri a Biblia. Ez nem kereszténység. Sajnos ma testvérek, a keresztényeknek egy nagy része ezen az ösvényen járkál, és a világ fiai azt hiszik, hogy ez a kereszténység. Hát nem ez a kereszténység, ez egy téves elgondolás. Valaki csak kiáll, és azt mondja, én hiszek Jézusba, hiszem, hogy ő meghalt az én bűneimért, hiszem még azt is, hogy föltámadta alábó, persze. Tehát az életemen, a családi életemen, a munkavégzésemen, a beszédemen, a gyereknevelésemen, a pénzügyeimen, a másik nemhez való viszonyulásom, most semmi nem látszik ebből. Na, ilyen nincs, testvérek. Ez egy ilyen tév út a megszentelődéssel kapcsolatban. Nem érti a keresztény hit lényegét az, aki úgy gondolja, hogy ő hihet úgy Jézusba, hogy nem él utána Jézus szerinti módon. Ezt nem ismeri a Szentírás. A másik alapvető hiba, testvérek, a megigazulás és megszentelődés szétválasztása mellett, amikor a kettőt valami megfordítják, hogy így mondjam. Mindjárt próbálom ezt is megmagyarázni. És így módon, mint egy egybemossák. Ez oly módon történik, hogy azt mondják, hogy Isten az embernek ad egy adag kegyelmet, amivel mint egy meglöki, mint egy a biliárd golyót, amikor meglökjük és elkezd gurulni, mint egy meglöki ezzel, és az ember elkezd a kegyelem lökésével, elkezd a keresztény élet útján úgy gurulni, menni, és igyekszik ezzel a kegyelemmel együtt működve egyre jobb emberré válni, míg egyszer csak meghal, és oda kerül Isten ítélőszék elé, aki azt mondja neki, na ember, én a kegyelmemmel megsegítettelek, te vajon megtetted-e a magad részét? Nézzük csak, mérlegre teszi a jó tetteinket, meg a rossz tetteinket, és azt mondja, hogy hát igen, a jobb egy kicsit nehezebb. Te igaz ember vagy. Tehát amikor úgy mond, Isten a kegyelemmel meglök valakit, utána az ember a kegyelemmel együttműködik, és oda kerül majd Isten ítélőszék elé a halála pillanatában, és ott történik meg az ő igazán nyilvánítása, vagy nem igazán nyilvánítás. Ha Isten igazán nyilvánít majd az ő király széke előtt, trónja előtt, akkor üdvözülök, ha meg nem nyilvánít igazán, pokolra jutok. Tehát az én földi életemben az a dolgom, hogy a kegyelemmel együttműködve igyekezzek több jót csinálni, mint rosszat. Így követni Krisztust. És a végén majd vagy megigazít Isten, vagy nem. De valójában az ilyen embertestvérek soha nem tudja, hogy mi fog történni vele. Hogy végül majd Isten hogy fog dönteni felőle. Egy állandó félelembe él, és egy rettegés motiválja arra, hogy jó ember legyen, mert nem akar a pokolra jutni a végén, hanem szeretne majd a mennybe kerülni. Az Isten országába jutni. Szeretné, ha Isten egy napon majd igazán nyilvánítaná. Az ő kegyelemmel való együttműködése tekintetbe vételével. Én segítettem, te is megtetted, na nézzük, akkor igaz vagy, vagy nem vagy igaz. De az ember soha nem tudhatja egész földi életébe, hogy most Isten hogy fog majd akkor dönteni. Itt meg van fordítva szinte a dolog, és össze van keverve, mert míg A reformátor és a bibliai tanítás az, hogy az ember hisz Jézusban, és Isten igazzá nyilvánítja, és így kezdi el a megszentelődési életet. És a végén nem kérdés, hogy mi lesz, mert Isten előtt már igaz az ember, és a hála motiválja az egész keresztény életét. Hálás azért, hogy Isten elfogadta. És ezért törekszik a jóra, és ezért törekszik kerülni a rossza. Nem bizonytalan, hogy üdvözül-e vagy nem, mert már tudja, hogy Isten családjába tartozik. Lehet, hogy rosszat cselekszik, de van számára kegyelem, és kezdheti előről. Lehet, hogy egy gyerek rosszul viselkedik, de ezért nem fogjuk kirúgni otthonról, hogy menjél, mert nem vállalunk téged tovább. Ő mindig tudja egy gyermek, hogy én az apukámhoz, meg az anyukámhoz tartozom. Bármi történik. A hívő ember is így van. Nekem üdvösségem van, üdvbizonyosságom van, de éppen ezért hálából törekszek a jóra. Ebbe a másik rendszerbe félelemből törekszem a jóra. Mert igyekszem kivívni magamnak, és kikaparni magamnak a gesztenyét, hogy Isten majd igazzá nyilvánítson. Nem nyugszom meg abból, hogy Jézusért már igaznak nyilvánított, hanem majd, hát Jézusért is, de én tetteimért is fog majd Isten igazzá nyilvánítani majd az utolsó ítéletkor, vagy az ítélete pillanatába. Ez, testvérek, megint csak egy olyan gondolat, amit el kell kerülnünk messzire. Ez egy téves gondolat, ez váltotta ki annak idején a reformációt, ezért volt reformáció annak idején, mert a katolikus egyház nem volt hajlandó ezt a tévtanítását feladni és felülbírálni. A reformátorokat pedig, akik ennek az ellenkezőjét mondták és a Bibliához vezették az embereket, ezeket kirúgták maguk közül. Na most, testvérek, a lényeg, hogy a megigazulást és a megszentelődést mi ne is szeparáljuk egymástól, mert az is teljesen rossz, és ne is fordítsuk meg a sorrendet, és ne kutyuljuk össze a kettőt, hanem tartsuk magunkat a bibliai tanításhoz. Tartsuk magunkat a bibliai tanításhoz. Isten evangéliumát hallod? Hiszed azt? Akkor Isten téged nem csak hogy igazzá nyilvánít, hanem az ő családjába fogad. Egyszer s mindenkor, a visszavonhatatlanul. És ha te már ott vagy, akkor hálából ezért a kiváltságért, hogy te Isten gyermeke vagy, és örök életed is van, ezért hálából, örömmel kezdjél el teljes erődből törekedni arra, hogy Jézus Krisztus akaratát kövesd, és szembefordulj önmagad romlottságával. Higgy abban, hogy Krisztusban szabad vagy a jóra, és szabad vagy megtagadni a rosszat. És ha sikerül valami jót tenned, akkor adj hálát érte az Úrnak, és ne kovácsolj belőle érdemet, és egy pillanatra se gondolj arra, hogy majd Isten ezért fog engem majd befogadni a mennybe. Nem. Csak Jézusért fog befogadni a mennybe. És ha elbuktál, akkor mi van? Akkor oda mehetsz hozzá, mint hogy oda megy a gyermek az édesapjához, meg az édesanyjához, akiről tudja, hogy szeret, és azt mondja neki, apa vagy anya, bocsáss meg nekem, mert nagy gazemberséget követtem el. Mondjuk hazudtam neked, vagy megloptalak téged, vagy becsaptalak. Ne haragudj, bocsáss meg. És akkor mit mond az apa? Bár fáj neki, de azt mondja, megbocsátok. Isten mindig megbocsát az ő családtagjainak, az ő gyermekeinek, valahányszor bocsánatot kérnek tőle. És soha nem tesz szemrehányást, vagy nem mondja, hogy na most aztán, mostantól kezdve semmi közöm nincs hozzád, és neked se hozzám. Nem rúg ki minket a családjából, hanem ott tart minket. Segítsen bennünket az Úr, hogy ezeket az alap dolgokat világosan értsük és lássuk, hogy aztán a keresztény életet, a hívő életet így tudjuk, ezek mentén tudjuk élni. Segítsen ebbe bennünket, a mi Urunk. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg a fejünket most és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, Istenünk, hogy arra hívsz minket, hogy mint engedelmes gyermekek, a te gyermekeid, ne szabjuk magunkat a bűnhöz, ne ahhoz idomuljunk, alkalmazkodjunk, ami gonoszság, hanem ahhoz, ami szent, ami tiszta, ami szerinted való. Köszönjük néked azt, hogy a családtagjaid lehetünk, és köszönjük néked, hogy szent lelked által buzdítasz minket a tiszta életre, az akaratod szerint való életre. Köszönjük néked azt, hogy ha valami sikerült már, akkor azért téged magasztalhatunk, és téged dicsőíthetünk, és ha elbuktunk volna, mint ahogy elbukunk oly sokszor, akkor van számunkra kegyelem, és van megbocsátás, és van újrakezdés, mint a te gyermekeidnek, mint családtagjaidnak. Köszönjük néked, hogy munkálkodsz azon, hogy Ne csak pozicionálisan legyünk szentek, ne csak a te családodhoz tartozzunk, hanem kondicionálisan is, vagyis az állapotunkban is haladjunk előre. Köszönjük néked ezt a hatalmas munkát, köszönjük néked, hogy még a halálnak is szerepe van ebben, hiszen azáltal szabadítasz meg bennünket végképp a romlott természetünktől. És köszönjük néked a feltámasztást, amit elénk teszel a Bibliában, hogy egyszer dicsőségben kihozod a halálból azokat, akik te benned hunytak el, és egy új testet adsz nekik, amelyben nem lakozik a bűnnek már semmiféle rontása, és mentes lesz minden gonosz vágytól, indulattól, kívánságtól. Köszönjük te néked ezt a csodálatos reménységet, amit a Bibliában elénk festesz, hogy az új égen és az új földön egy megújult, egészen megszentelt állapotba lehetünk. Most azonban még itt vagyunk, Urunk, és tapasztaljuk magunkban ezt a kettősséget. Segíts fölfognunk, hogy a jóért téged magasztalhatunk, és a rosszért téged kérhetünk megbocsátásra. És köszönjük te néked, hogy harcainkban mindig visszatérhetünk, Krisztusunk, te hozzád, aki azt mondtad, hogy te felszabadítottál bennünket a rossztól, a rossz kényszerétől, és felszabadítottál minket a jóra, hogy tehessük a jót. Segíts hálából a megváltásodért, a szabadításodért. Segíts hálából egyre tisztább életet élnünk. Hadd látszódjon meg a pénzügyeinken, hadd látszódjon meg a családi életünkön, a gyermeknevelésünkön, a házastársunkhoz való viszonyunkon. Hadd látszódjon meg egész magatartásunkon, emberekhez való közeledésünkön, az, hogy mi a tiéd vagyunk. És bennünk hadd lássanak meg téged. S rajtunk túl hadd lássanak meg téged. Segíts így téged dicsőítő életet élnünk. Köszönjük te néked, hogy ma ezekre tanítottál minket, és kérünk, hogy pecsételd meg, áld meg a szívünkbe mindazt, ami elhangzott. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, a betegeinket, a szenvedőket, azokat, akik örvendeznek, áld meg őket is, Urunk. Kérünk téged hazánkért, népünkért, kormányunkért, adj nekik bölcsességet, tőled jövő szeretetet, igazságot, segítsd őket, hogy a te akaratod szerint tudják kormányozni, vezetni a mi népünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezéseinket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetek először is házasulandó jegyes párt, dr. Nagy Zoltán jegyzette eljövendő házastársul Szilágyi Katát. Esküvőjük ránk következő szombaton, augusztus 11-én lesz itt a templomunkban, 15 órakor. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem azt, hogy a jövő héten, kedden 18 órakor bibliaóránk lesz. Az elhangzottakról beszélgetünk, ezeket vitatjuk meg. Ha Isten segít bennünket, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt, hogy aki jelentkezett a gyülekezeti táborba, Szögligetre, az maradjon itt az istentisztelet után, mert kell egy rövid megbeszélést tartanunk Lupsa György testvérünk vezetésével. Tehát ne szaladjatok el, hanem maradjatok és beszéljük meg a szükséges dolgokat. Hirdetem még azt, hogy az elmúlt héten az ifjúsági táborunk rendben megtörtént. Szlovákiában voltunk, megint Svidben, nem is tudom, 15-16. Alkalommal 26-an voltunk, és 27-en, és nagyon jó volt, hála Istennek, jó volt a lelki része is, és jó volt az egyéb része is, a szabadidős része is, jó, szép kirándulásokat tettünk, jó volt a társaság, voltak más gyülekezetekből is néhányan közöttünk, akik becsatlakoztak Budapestről, vagy Balatonalmádiból, vagy Győrújbarátról, vagy nem is tudom honnan még, Csalgótarjánból is volt valaki, tehát többen jöttek máshonnan közénk, és nagy örömmel és békességgel jártuk, baleset, betegség nem ért minket, úgyhogy köszönöm az imádságokat is, amiket mondtak értünk a testvérek. Hát kívánjuk, hogy az Úr áldja meg mindazt, ami ott is elhangzott. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora,